Egyházi közösségeink, ez a bíboros úr műsorának a címe, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Én Lukovics Milán vagyok, és beszélgettünk a világegyházról, annak részeként az egyházmegyékről, részegyházról, és valahogy így haladunk az egyre kisebb közösségek felé, amelyben él az egyházunk, és így jutunk el a plébániáig. Ezer éves plébániákról hallunk Magyarországon is, vagy 975 éves fennállását ünnepli a belvárosi plébánia. Mi a története ennek a fogalomnak? Ezer évvel ezelőtt olyan plébániák voltak-e, mint ma? Gondolom nem. Milyen a plébániák kialakulásának a folyamata a világ különböző részein? Úgyhogy erről lesz a mai műsorunkban szó.
Mindenek előtt mit értünk plébánián? Mert a mai egyházjog az a híveknek egy közösségéről beszél, amelyet püspök fennhatósága alatt egy papra, plébánusként, mint saját pásztorra van rábízva. Ez azonban viszonylag új fogalom, új meghatározás. A barokkorban is már természetesen a helyi közösségek javára működtek a plébániák, de hogy maga a szó nem a javadalmat jelentette-e véletlenül, vagy a területet, vagy az egyházi hivatalt, amelyet ugye a plébános betöltött, hát ez bizony a szóhasználat történetében eltért. De kezdjük az elejéről. Az egyház történetének első századaiban az egyházmegyék, a püspök által vezetett helyi egyházak nem voltak plébániákra felosztva. Miért volt erre szükség? Elsősorban azért, mert körülbelül a IV. Századra a keresztény misszió elérte a falvakat is, elérte a várostól távol lévő vidékeket is, és a városoknak a népességét is jobban átjárta a kereszténység, tehát nem volt elég egy-egy jó címet, egy-egy jó misézőhelyet, vagy akár már templomot fenntartani, hanem bizony az emberekhez közelebb több ilyen helyre volt szükség. Na most minden esetre a kiinduló pont az a templom volt. Tehát nem annyira egy határozott és földrajzilag körülírható közösség, hanem maga a templom, az épület, az a hely, ahol az eukarisztia végzésére összegyűltek. Na most a IV. Század miért forduló pont? Elsősorban azért, mert 313-tól megszűnik a legalábbis a teljes római birodalmat, illetően a keresztény üldözés, majd néhány év múlva csak ugyan teljes szabadságot élvez az egyház a birodalomban, 380-tól pedig hivatalos vallássá válik a kereszténység, mégpedig annak is a níceai ortodox változata, amit maga nagy Teodózius is már katolikus kereszténységnek nevez. Tehát ez az az időszak, amikor hirtelen megnövekszik az egyház tagjainak a száma. Innen ered az igény, hogy bizony a távolabbi vidékeken is jelen kellene lenni valamilyen formában, kultuszhely formájában, szervezet formájában az egyháznak. De hogyan? Ez azért volt nagy nehézség, mert hát a helyi egyházaknak a szerkezete az eddigre már egészen világosan azt kívánta, hogy legyen egy püspök, aki az elöljárója az egész közösségnek, legyen mellette egy papi testület, egy presbitérium, aki éppen így testületként segíti a munkáját, de ekkor már a fölszentelt papok számára világos volt, hogy ők szükség esetén egyedül is végezhetik az eukarisztiát, viszont nem volt még teljesen biztos, hogy például föloldozhatják a bűnbánókat, vagy az csak eseti külön püspöki megbízásból tehetik meg, vagy halálveszélyben, de ugyanígy más egyházi szertartásoknál is fölmerült a kérdés, hogy mennyire közvetlenül szükséges a püspöknek a részvétele abban. Na most többféle modell jelent meg épp a IV. Században. Az első modell. Kérem, a falvakban is, a legkisebb településeken legyen mindenütt, ahol közösség van, egy püspök. Ő álljon a közösség élén. Szoktak erről a modellről úgy is beszélni, mint afrikai modellről. Ugye Észak-Afrikának a nyugati részén, a latinul beszélő Afrikának a provinciáiban volt elsősorban ez a helyzet, de ma is sokszor mosolyogva beszélnek arról, hogy ó, hát Dél-Olaszországban annyi egyházmegye van, és olyan kicsik ezek az egyházmegyék, mint másutt egy plébánia. Hát ez nem véletlen és nem szégyelnivaló, hanem annak a jele, hogy annak idején ott így épült ki az egyház. Tehát a kis településeken is püspökök voltak. Más kérdés, hogy ma hogyan egyesítik, vagy bízzák rá ezeknek egy-egy csoportját egyetlen püspökre. Na most ez a modell problémát jelentett abból a szempontból, hogy a püspöknek a megfelelő ellátása, az egyház megyének akkor már a megfelelő szervezete túl kis településen alig volt biztosítható. Másrészt pedig ezeknek a vidéki püspököknek és a városok, nagyvárosok püspökeinek a viszonya, hát bizony, ha ugyanazt a felszentelést kapták is, de nem volt egyenlő. Hogyan lehetett ezt kezelni? És kánonok születtek különböző zsinatokon, amelyek elmondják, hogy hát azért a város püspökével szemben a környéknek a kisebb püspökei azok legyenek tisztelettudóak, meg akkor rájönnek a gyülekezet ünneplésének az élére, amikor a városi püspök nem tud, és így tovább. Azután gondoltak egy másik modellre. Arra, hogy ne legyen külön helyi egyház, külön egyházmegye minden falunak a közössége, hanem küldjön a város püspöke egy fölszentelt püspököt, akinek nincs saját egyháza, hogy látogassa ezeket a közösségeket, adja fel a szentségeket, végezze el a szertartásokat. Na ezt a püspököt, aki egy mai segédpüspökhöz hasonló, kórepiszkoposznak nevezték. Ez különösen a keletnek egyes részein volt jellemző egy bizonyos időben. Az ő viszonyukat is azonban a város püspökéhez új és új fegyelmi rendelkezésekben kellett tisztázni. Felszentelt püspök, de nincs saját egyháza, ebben is éreztek valamiféle anomáliát. Persze adódtak olyan püspökök, akik üldözés vagy más csapás elől menekülve úgy érkeztek egy városba, hogy nekik már nem volt saját egyházuk, kénytelenek voltak elhagyni azt a területet, ahol korábban működtek. Na most őket is valamilyen szinten befogadta a városnak az egyháza, ők is kaptak bizonyos feladatokat, de világossá kellett tenni, hogy ennek a városnak nem ők a saját püspökei. Tehát ebben az összefüggésben ezek a püspökké szentelt látogatók, vagy vidéki püspökök, vagy a környéket járó püspökök szintén egy kísérletet jelentettek az egyházi jelenlétre az immár egyre inkább keresztényé váló vidéken. Másik lehetőség volt, hogy diákonust küldtek ki az adott területre, aki például a püspök megbízásából keresztelhetett, vagy más, akár szociális feladatokat is elláthatott. Azonban ő pedig a legfontosabbat nem tudta, az eukarisztia átváltoztatását, vagy az eukarisztikus lakomán való elnöklést, szóval nem misészhetett. Éppen ezért úgy érezték, hogy ez sem a teljes megoldás. Ezután fokozatosan, nem mindenütt egyszerre, alakult ki az, hogy a püspök a presbitériumból, tehát a papoknak abból a közösségéből, amelyik mint tanács, mint közösség, őt vette körül az egyházmegye központjában, kiküldött valakit vidékre, bizonyos liturgikus és egyéb feladatokra. Ez eleinte eseti megbízással történt. Később kitűnt, hogy messzebbi vidékeken érdemes olyan papot állomásoztatni, aki rendszeresen ott él. Innentől kezdve, ez kb. Az 5. századra figyelhető meg inkább nyugaton, hogy ezeknek a presbitereknek immár talán nem csak eseti megbízásuk van, hanem azzal, hogy oda kiküldték, van egy állandó jogkörük vagy felhatalmazásuk például elsősorban az eukarisztia végzésére, de akár a keresztelésre, akár a bűnbánóknak a kiengesztelésére is. Ez utóbbi rendkívül kényes dolog volt, és az egyháznak inkább közösségi és nyilvános cselekménye ebben az időben. Azonban egy távoli vidéken élő, pláne beteg bűnbánó esetén, hát nem lehetett megvárni azt, hogy majd elkövetkezik a liturgiának az az időszaka, amikor közösen erre sor kerülhet. Nagyon fontos volt a betegek megkenése, a betegek olaja, de a krizma is, az olajoknak a szentelése. Ezeket a püspök végezte, nem is így nevezték, hogy olaj szentelése, hanem a szent olajoknak, főleg a krizmának a készítése. Mert ott ugye illatszerekkel együtt kellett ezt nem csak keverni, de főzni is, és ezt a folyamatot, ezt nagyon szigorúan a püspöknek tartották fenn. Tehát innen eredt aztán az a szokás, hogy a város egyházából, templomából, távolabbi vidékekre is a presbiterek magukkal vitték a szent olajokat. Ez mindmáig megvan egyébként az olajszentelési mise után, a résztvevő papság a szent olajokat megkapja és viszi a saját plébániájára. Nos tehát, körülbelül az 5. századra gyakorivá válik, szinte általánossá, hogy presbiterek, papok látják el a távolabbi vidéket, mégpedig úgy, mint aki állandóan ott lakik valamilyen templom mellett, ahhoz rendelve. A templom épület ismétlem szinte elsődleges volt a közösség találkozása számára. Na most fölmerült a kérdés, hogy akkor ezek a presbiterek hiányoznak a központból. Tehát a püspök körül egy liturgiában segítkező, egy tanácsot adó, adott esetben a vagyonkezelésben segítkező testület hiányozni kezdett. És ekkor alakult ki, egyébként az is a 4. század végének, 5. századnak a terméke, hogy elterjed nyugaton a szerzetesség. Szerzetes közösségek a püspökség mellett vagy, és ez már inkább a korai középkor, amikor hát rájönnek arra, hogy tulajdonképpen világi papokból is lehet közösséget alkotni a püspök közelében, akik foglalkozzanak tanulmányokkal, akár oktassanak, és hát imádkozzanak közösen, akár csak a szerzetesek, tehát szerzetesek módjára. Ebből a világi papokból álló közösségből lettek aztán a káptalanok, tehát a kanonokoknak, a káptalanok az intézménye a székesegyház mellett. Ugyanakkor a vidéki papsággal is kellett valamilyen szinten a kapcsolatot tartani. Tehát ha volt akár az egyház tartományban, akár az egész birodalom egyházát illetően valamilyen új rendelkezés, zsinat, püspökökből álló igazi zsinat, amelyiknek határozatai voltak, vagy akár a nyugati utódállamokban, a római birodalmat követő királyságokban, a vizigót Hispániában, vagy a frank államokban, ugye a mai Franciaország területén. Tehát ezekben a királyságokban is tartottak zsinatokat. Ezeknek a határozatait a hétköznapi gyakorlatba el kellett vinni. Tehát kialakult az egyházmegyei zsinat intézménye, vagyis az, hogy a presbitereket azért időről időre csak összehívták az egyházmegye központjába, hogy ott kihirdessék nekik a legújabb rendelkezéseket, esetleg a hitnek vagy a lelkipásztor életnek a problémáiban eligazítást adjanak. Tehát nem olyan értelemben voltak ezek zsinatok, mint a püspökökből álló gyűlések. Általában nem arról volt szó, hogy valamilyen tervezetet meg kellett szavazni vagy megvitatni, hanem inkább arra szolgáltak, hogy kommunikáció legyen az egyház nagyobb egységei és a helyi papok meg a hívek között. Na most nagyon fontos dolog ebben az egész folyamatban a templomnak a szerepe. De kik létesítenek templomot, kik építenek templomot vidéken? Hát elsősorban a késő-római időszakról beszélek, vagy a korai barbár államokról, elsősorban a nagybirtokosok. Tehát hatalmas földbirtok, ahol villák vannak, ahol mai szóval azt mondanám, tanyák vannak, ahol a földműves lakosság él, mégpedig egy olyan földműves lakosság, amelynek a társadalmi státusza lefelé csúszik, mert a római időben, a virágkorban voltak szabad parasztok. Később, ahogy az adott terhek növekedtek, hát gyakran bizony egy-egy nagyúrnak a védelme alá kerültek, de ez azt is jelentette, hogy fokozatosan a költözködési, mozgási szabadságuk csorbult, másfelől a kereszténység hatására egyre inkább felszabadították a rabszolgákat is, ez is egy olyan folyamat, ami nyomon követhető. Hát ezek a felszabadított rabszolgák vagy szabadosok szintén olyan családokat alkottak, közösségeket alkottak, amelyek függtek a nagybirtokosoktól. Ugye kondicionálisnak is hívták őket, még a korai magyar történelemben is megjelenik ez a fogalom. Most ezek a földhöz kötött emberek hogyan kaptak lelkipásztori ellátást? Tehát például úgy, hogy maga a földbirtokos épített egy templomot. Nem feltétlenül nagy méretű, de egy templomot épített, hozzárendelt egy darab földet, esetleg állatállományt is, esetleg bizonyos családokat, akik megművelték ezt a földet, és így együtt azt mondta, hogy ide fölveszek, alkalmazok egy papot. Igen ám, de azért ebben már a rendetlenségnek a csirája ott rejlett, mert milyen alapon kit alkalmaz, a püspöknek nagyon fontos volt, és azt hiszem az egyház azonossága szempontjából is fontos, hogy ezeket a papokat végül is hát nevezze ki, vagy erősítse meg a püspök. Tehát ne legyen az egyház megyei irányítástól teljesen független egy-egy ilyen helyi csoport. Éppen ezért kialakult már a késő római korban a magánegyháziságnak egy olyan rendszere, ahol a anyagi ellátás, de a templom működésének a feltételeit is az alapító biztosította, és részt vett valamilyen módon a pap személyének a kiválasztásában is, azonban ezt az egyház öntudata és azonossága miatt nem bárkitől függetlenül tehette, hanem a püspöknek a közreműködésével. Na most ez az egyik modell. De olyan is létezett, megint vidéke válogatja, hogy maga a többé vagy kevésbé független paraszti közösség létesített magának templomot, vállalt bizonyos anyagi juttatásokat, és kért papot a maga számára. Tehát kialakultak olyan egyházi központok is, amelyeket nem földes úr alapított. Megjegyzendő, hogy sehol, szinte sehol nem szerepelt az egy falu, egy plébánia modell, ami hát nagyon késői, tulajdonképpen még az újkorban se válik teljesen egyértelművé, hanem egy nagyobb területnek volt egy plébánosa, plébános papja. Ugye ez a nagyobb terület az olaszoknál Pieve néven szerepelt, ez a plebs szóból egy kissé már neolatinná vált formula, vagy a germán népeknél a gaul. Tehát ez egy olyan körzet, amelynek a lakói egy templomot létesítenek, annak a működését és az ottani papnak az életét ugye anyagilag biztosítják, és ő viszont ellátja a lelki pásztori szükségleteiket. Lassanként, hát a Karoling korra mindenképp, Nagy Károlyra mindenképpen, de már előtte is van már példa, hogy az uralkodók ezeknek a papoknak a feladatául szabják azt is, hogy a rábízott hívő közösségben a gyerekeket tanítsák írni, olvasni. Tehát az elemi ismeretek oktatása, a plébániai iskola, ha tetszik, vagy presbiteri iskola, az egy nagyon fontos struktúra volt egyrészt a közművelődés számára, másrészt a papképzés. Tehát eddigre összeomlik a régi római városi iskolarendszer. És bizony a helyébe nem sok minden lép. Szerzetesi kolostorok, közösségek tanítják írni, olvasni, énekelni, esetleg más tudományokra is később, vagy nagyobb helyeken a fiatalokat. Azután a püspöki iskolák, amiről már szóltam. És bizony bejönnek a plébániai iskolák is a keresztény nyugaton. Keleten, a bizánci világban ez nem egészen így alakul. A plébániának, vagy ennek a központi templomnak a papja aztán neveli a saját háztartásában, a saját környezetében a fiatalokat, akik közül egyesek papnak is jelentkezhetnek. Ugye a püspöki iskolában ott kialakul az a szokás, hogy egész fiatalon már kb. 7 éves korban, mint ma az elemi iskolában, beadják a szülők a gyerekeket, és akkor 18 éves kortáján nyilatkozhatnak, hogy akarnak-e papok lenni, illetőleg vállalják-e a cölibátust. De ha igen, akkor képezik őket tovább, feladják nekik fokozatosan a rendeket. Ha viszont azt mondják, hogy ők nősülni akarnak, szabadságba áll, elhagyják az iskolát, és esetleg később, vagy megözvegyülvén, akkor van lehetőségük, hogy pályázzanak az egyházi rend szentségére. Na most, ugyanakkor a szerzeteseknél ott a dolog egy kicsit keményebb, mert ott előfordul az is, hogy a szülők egész kiskorban, hát ezt látjuk az egész keresztény hagiográfiában, a szentek történetében, de még a könyveknek a miniatúráin is, ahogy a szülők viszik be a kis gyereküket egy kolostorba. És hát ott Istennek szentelik, fölajánlják ezeket a gyerekeket. Na most a fölajánlott gyerek épp úgy, mint aki maga tesz fogadalmat, annál nem választhatott 18 éves korában, hanem neki akkor már a szerzetesi pályára kellett lépnie. Ettől függetlenül az oktatást és a képzést megkapta, és hát a szigorú szerzetesi fegyelmet is meg kellett, hogy tartsa. Tehát ez egy bizonyos feszültséget is jelentett, ezzel a kora középkornak az egyházi szerzői foglalkoznak többszörösen. Tény azonban az, hogy a kellő előkészület után többek eljutnak a papságra, ezeket az embereket aztán, főleg a püspöki iskola köréből lehet küldeni a vidéki közösségekhez. Na most, abban a pillanatban, amikor differenciálódik a nyugati társadalom, akkor azért az is kiderül, hogy ezeknek a helyi templomoknak, éppen mert vagy a közösség, vagy a földesúr biztosította a jövedelmüket, vagy biztosított egy földdarabot, amit használhatnak, kialakul a jogi személyiségük valamilyen szinten. Nem a közösség a jogi személy, hanem általában maga a templom. De ennek a templomnak akkor van már javadalma, földje, stb. És vannak bevételei. Ugye egy bizonyos rész őket illeti a hívek tizedéből, tehát a tizedszedés szokása általánossá válik, a terményeknek a 10%-át beadják az egyház javára, amelyből nem mindent kap meg a helyi pap, van, amit a püspökség felé irányítanak, azonban kétségtelenül egyik bevételi forrás. Aztán egy másik a szent szertartások alkalmából adott adományok. Például temetéskor, stb. Nem véletlen, hogy ezeknek a központi templomoknak van keresztelésre joguk, és általában a többi szentség kiszolgáltatására is, és mindig tarthatják, tartaniuk kell a szentmisét is. Ez azt jelenti, hogy egyrészt van egy állandó jövedelmük ebből is, másrészt egy kötelezettség és egy előjog terheli őket, illetve ezzel jár, mert hogyha bárki később a területen még más kápolnát vagy templomot is épít, annak már ez a joga nincs meg. Tehát a keresztelő templom, az Ecclesia Baptismalis, az kiemelkedő rangot jelentett. Nem véletlen, hogy a mai egyházokban is a plébánia templomokban kell, hogy legyen keresztkút. És a plébániai jogok között föl van sorolva, hogy a szentségek kiszolgáltatása, stb. Ugyanígy a nagy ünnepeken, például, hogyha nyilvános körmenetet rendeznek, ez is plébániai előjog, hát régen is így volt, sőt, voltak a híveknek előírt kötelező adományai, amiket az évnek néhány nagy ünnepén meghatározott napokon el kellett vinni ebbe a központi templomba, a keresztkutas templomba, és a pap kezéhez át kellett adni. Miből állt ez? Hát esetleg élelmiszerekből, viaszból, ami nagy értéknek számított, viszont a templomba szükség volt rá a világításhoz. Tehát ezekből az adományokból is működött a helyi, most már merem lassanként azt mondani, hogy plébánia, bár nem mindenütt voltak egész egyformák a jogaik sem, és nem mindenütt volt egyforma a viszony a területen lévő esetleges egyéb templomokhoz. Minden esetre már a Portugália területén lévő brágai zsinatok mondjuk a 6. században arról rendelkeznek, hogy a püspök nem vonhatja el a helyi templomoktól az anyagiakat minden további nélkül, hanem csak akkor, ha esetleg a püspöki templom, mai szóval mondanám az egyházmegye, súlyos szükséget szenved, míg egyes helyi templomok pedig bővelkednek. Tehát itt szinte tetten érhetjük azt a folyamatot, amikor az egyházmegye egyetlen közös kasszájából több jogi személynek az önálló gazdálkodása alakul ki. Tehát a helyi közösségeknek és a helyi javadalmaknak az önállósága. Tehát erről is majd még a középkor csúcsán újra kell beszélnünk, hogy hogyan is fejlődnek ezek a fogalmak.
Egyházi közösségeink. Erdő Péter bíboros úrral Lukovics Milán atya beszélgetett. Mária Rádió.
Köszöntelek benneteket, kedves hallgatói családunk. Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és zarándoklásra hívlak benneteket. Nem túl terherőre, nem túl nehézre, de nagyon szépre. Talán már hallottatok róla, hogy minden szombaton vezetett zarándoklatot szervezünk. A Szent Anna kápolnálán gyülekezünk össze 10 órakor, minden szombaton, a vezető már ott van 10 órakor, és akkor 10:30 körül, 10:30 után elindulunk, addig a megbeszélések folynak, és hát valamikor délután 3-5 óra körül érkezünk Makkos Márián át Mária remetére. Beavatás, zarándoklás. Aki még soha nem zarándokolt, az is jöjjön el, és hozzon magával valakit. És miért? Miért szerveztük ezt? Azért, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, mert nagyon sokan nem foglalkoznak az Istennel, sokan a szívükben még azt is mondják, hogy nincs Isten. A 14. Zsoltár szavaival is hívlak benneteket. Azt mondja a 14. Zsoltár. Így szól szívében az esztelen. Nincs Isten. Ő meg lenéz a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e okos, aki Istennel gondol. Az zarándoklatokat, a beavató zarándoklást, ami minden szombaton 10 órakor kezdődik a Szent Anna kápolnánál, pont azért szervezzük, hogyha lenéz az Isten az égből, akkor lássa, hogy van még értelmes ember, aki nem mondja, hogy nincs Isten. Szeretettel várlak benneteket.
Hírek.